ilyen hájuk-kovács módszerrel tanítottam, meg kórust vezényeltem, és aztán rájöttem, hogy az Úristennek azért csak jobb minőséget kéne adni ennél a barkácsolós munkánál. Mindig izgatott, hogy hogy lehetne ezt jobban csinálni, és akkor kezdtem el beleásni magam a liturgia kérdéseibe, és egy olyan világ tárult fel előttem, amit azóta sem tudok elengedni. Egy nagy szomorúság persze, és emberi tragédia. A különböző csoportok azt hiszik, hogy úgy tudják megélni ezt a saját világukat, ha másikkal szembefordulnak. Én azt gondolom, hogy most már egy olyan korszakban vagyunk az egyházzal, ahol kezdünk rájönni, hogy minél inkább hozzuk a saját dolgainkat a nagy közösbe, annál közelebb kerülhetünk egymáshoz.
Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adás valóban egy podcast lesz. Az elmúlt egy hónapban szinte csak videókat készítettem, de most végre itt egy újabb audio adás, amit a háttérben is tudtok hallgatni, illetve le is tudtok tölteni, el tudtok vinni magatokkal bármilyen kütyű segítségével. De mielőtt belevágnánk a mai témába, ami a liturgia, az Isten tisztelet menete, na majd aztán meglátjuk, hogy mit jelent ez a szó valójában, szóval mielőtt belevágnánk a mai témánkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evlelkészre, minden lehetséges platformon meg tudjátok ezt tenni a Facebookon, a YouTube-on, a Spotify-on és a Podbean-en is, ahol hétről hétre találtok tartalmakat hitélettel, vallással, egyházzal, Istennel, Bibliával kapcsolatban. Ajánljátok ezt a feliratkozást másoknak is, és hogyha tetszett az, amit hallotok, vagy amit éppen láttok, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, nyilvánítsátok ki a tetszéseteket, adjatok 5 csillagot és kommenteljetek. Komment egy nagyon nagy segítség, ugyanis a tartalmak alatt az eredeti platformokon, tehát vagy a YouTube-on, vagy a Podbean-en, vagy a Spotify-on kommenteltek, minél többet kommenteltek, annál inkább fogja ezt az adott platform ajánlani másoknak, amit persze ti is meg tudtok tenni. A mai adás egy beszélgetés lesz, amelyben beszélgető partnerem dr. Háfenser Károly, az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Azért választottam őt ebben a témában beszélgető partnernek, mert a liturgika, az ő szakterülete olyannyira, hogy az ő általa írt könyv az, ami alapmű most például az evangélikus lelkészeknek, hitoktatóknak és kántoroknak is arra, hogy megtanulják, hogy tulajdonképpen mit is jelent a liturgia, tulajdonképpen mit is jelent az evangélikus istentisztelet, és tulajdonképpen is mik azok az elemek, amiből az a most mondom így, az a nagy mű összeáll, amit mi Isten tiszteletnek nevezünk. A beszélgetést 2020 júniusában rögzítettük, külső helyszínen, ezért a hangminőség nem feltétlenül lesz olyan 100%-os, mint ahogyan az mondjuk egy stúdióban megtörténhet, stúdió körülmények között megtörténhet. És akkor jöjjön a beszélgetés.
Nagy szeretettel köszöntelek itt ebben a beszélgetésben az Evlelkésznek a mostani adásában, és nagyon örülök, hogy a liturgiáról tudunk beszélni, és hát biztos itt a hallgatók érzékelik, hogy tegeződünk, én szerintem talán nem baj az, hogyha ezzel is egy picit közelebb hozzuk magát a témát, meg azt hiszem az ismerettségünk is ezt megengedi. Mielőtt belekezdenénk úgy a témába, tudnál mesélni egy pár percben arról, hogy hogyan jött neked az életedbe, hogyan lépett be a liturgia, és hogy lettél te olyan ember, aki a liturgiával foglalkozik?
Hát köszönöm a meghívást erre a beszélgetésre, és a tegezés valóban azt jelenti, hogy valami nagyon közös ügyben közel vagyunk, ez a Krisztus ügye, és a természetes számunkra az, hogy ennek a megnyilvánulási formája, adott esetben az Isten tisztelet, a liturgia még közelebb hoz egymáshoz minket. A liturgiához való viszonyom az talán onnan indul, hogy édesapám lelkész volt, méghozzá a Budapest Deák téri gyülekezetben, és én olyan templommoly féle papgyerek, mindigben voltam az istentiszteleten, ott egy átlag vasárnap 3 istentisztelet volt, én minden 3-on ott voltam. Egyszerűen élveztem, hogy sürgés, forgás van körülöttem, nem mélyebb élményekről volt szó, egyszerűen a gyereknek az a természetes közegemben felnő, de hát azért ebben a természetes közegben sok minden ragad rá. Aztán úgy hozta az életem, hogy két vágányon párhuzamosan futottak a dolgok. Gimnáziumban még kérdéses is volt, hogy én muzsikus leszek-e, vagy lelkész. mert a zene az szintén luteránus vonalon, a sok kórus énekléssel, a korál éneklésekkel, egyebekkel az anyanyelvemé vált, és nagyon szívesen muzsikáltam, gitároztam is a kornak megfelelően, hol egy kis rockot, hol egy kis klasszikust, minden félét, de hát gimnázium után lelkész lettem. Igen ám, de akit egyszer a mozdonyfüstje megcsapott, meg a zene elkapott, az nem tud más csinálni, és hát maradtam hobbi zenész, egy kicsit talán többet is foglalkoztam vele a Fóti Kántor képzőnkben, ilyen Hájuk-Kovács módszerrel tanítottam, meg kórust vezényeltem, és aztán rájöttem, hogy az Úristennek azért csak jobb minőséget kéne adni ennél a barkácsolós munkánál, és így történt, hogy már lelkészi diplomával a zsebemben, sőt az első 5 lelkészi év után lehetőség adódott arra, hogy elmenjek a zeneakadémiára tanulni, és csinálok egy második diplomát karvezetésből, és mit ad Isten, a kettő nem vált külön, a lelkészi meg a zenei pályám, hanem összetalálkozott. De hol találkozik össze? A teológia és a zene, hát a liturgiában, az istentiszteleten, és így kezdtem el, már akkor lelkész és karvezetői diplomával a zsebemben azzal foglalkozni, hogy lehet igényesebb istentiszteletet tenni. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, úgy is, mint résztvevő, úgy is, mint istentisztelet formáló, de mindig izgatott, hogy lehetne ezt jobban csinálni, és akkor kezdtem el beleásni magam ennél a két területnek a meccéspontjánál a liturgia kérdéseibe, és egy olyan világ tárult fel előttem, amit azóta sem tudok elengedni. Rabulejtett, szeretem, izgat, azóta beszereztem hozzá egy pár papírt, egy doktorit, egy habilitációt, egy professzori címet, de a tűz az megmaradt ugyanúgy. Azt gondolom, hogy az Úristennek egy különleges ajándéka az istentisztelet. Legfeljebb azért nem élünk vele, vagy távolról szemléljük, mert nem ismerjük eléggé. Hát én most ráadtam a fejem, hogy megismerem.
Fú, ez nagyon izgalmas, ahogy így összeáll bennem, akit te mondjuk tanítottál, tehát hogyan volt ez a folyamat. Sokan vannak viszont a hallgatók között, akik nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy tulajdonképpen mi most miről is beszélgetünk, vagy mi is a beszélgetésünknek a tárgya. Hogyan tudnánk meghatározni a liturgiát, mint fogalmat? Ugye ez egy nagyon régi szó, amely nem feltétlenül egy vallásos tartalommal bírt az elején, és mégis hogyan jutott el ez a fogalom nyilván csak nagy lépésekben, hogy ez az Isten tiszteletnek a menetét, vagy talán annál is többet jelentsen.
Igen, most menjünk visszafele. Én azt gondolom, hogy most az istentisztelet egy közösségnek a megélt közössége és a megélt hite egyben, de hát hogyan alakul ki, hogyan formálódik így, úgyhogy tisztázz az, hogy mi minden zajlik egy ilyen találkozásnál, és ki találkozik kivel. És akkor jön a visszamenő gondolkodásmód, hogy hát itt azért többről van szó, mint egy ilyen egyesületi jó buliról, egy jó találkozásról, egy hasonló érdeklődési emberek klubjáról. Itt egy olyan valami van, ahol van valami titokzatos plusz, az, hogy tudnék 200 ember találkozásánál mindig plusz egy fővel számolhatunk az Isten jelenlétével, és akkor még megyünk visszább, és rájövünk arra, hogy hoppá, hát ez az egész úgy működik, hogy nem is mi csináljuk, mi csak részesei meg élvezői vagyunk, hanem Isten az, aki ez a plusz egy fő, az Isten az, aki itt valamit tesz. És akkor itt jön a liturgia szó, ami valóban egy abszolút világi kifejezés volt a görög kultúrában, azt a fajta munkát jelentette, amit szerintem ma úgy kellene megfogalmazni, vagy lefordítani, hogy közhasznú munka, hogy valaki vagy valakik a közösség érdekében tesznek. Mi azt tapasztaljuk ma is, de ennek több ezer éves gyakorlata van már ugye a kereszténységben. 2000 előtte a zsidó kultúrában még egy 2000 év, hogy, hogy az Isten az, aki cselekszik, ő az, aki a közösségért, a népéért, a családjáért, a gyermekeiért tesz valamit, akár úgy, hogy megszólítja őket, akár úgy, hogy beszélget velük, akár úgy, hogy cselekszik, akár úgy, hogy megáldja őket. Tehát egy csomó mindenféle aktivitásnak vagyunk a tanúi, az Isten cselekszik, ez a liturgia, leitos ergon, a jó munka, a közösségért való munka, és ebben a közösségi munkában egy idő után megmozdul az emberi szív, és akkor mi válaszolunk erre, és kialakul egyfajta ilyen válaszadás, egy ilyen reakció az Isten munkájára, tehát elsősorban az Isten tesz valamit, ez a liturgia, és persze mi válaszolunk, kialakítjuk a kis szokásainkat, hogy csináljuk, hogy ebben a közösségben mi a természetes, hogy válaszolunk, vagy nem válaszolunk, hogy nézünk egymásra, felállunk, nem állunk fel, tiszteletet adunk, örülünk, szomorkodunk, tehát mindent, ami az emberi érzelm kifejezése, de ezek mind-mind válaszok az Isten megnyilvánulásaira.
Ugye maga a liturgia szó, ez egy görög szó, és hogy van ennek jelentősége, hogy már az emberekben az a képzet él általában, hogy az egyház nyelve az a latin. És hogy de most itt van nekünk egy görög szó, hogy van ennek jelentősége?
Föltétlen van jelentősége, hiszen ha arra gondolunk, hogy egy kicsi római provinciában, ahol elindul a kereszténység, azok a meghatározó emberek, akik akár Jézus életét le akarják írni, akár a hitüknek a titkait, talán levél formájában meg akarják fogalmazni mások számára is, hogy tovább tudják adni, azok a világnyelvet használják. És mi a világnyelv? A görög. És a görög mögött ott van egy hatalmas kulturális kincs, nagyon-nagyon nagy gazdagság, és ezt a nagyon nagy gazdagságot arra használják fel, hogy az általuk megismert még nagyobb kincset, még nagyobb gazdagságot továbbadják. És ez még évszázadokig így megy, hiszen a római birodalomban elterjed a kereszténység, átlép Európába, ugye Kis-Ázsiából vagy Közel-Keletről, átlép Európába, és egy darabig még ezt a világnyelvet használják, és amikor a római embereknek a nyelve a latin lett a világnyelv, akkor természetes, hogy a latint kezdik el használni, mert ez az üzenet, ez az evangélium, ez a mondani való, amit mi szeretnénk továbbadni, mert úgy kaptuk az Istentől, ez egy világügy, ez egy világméretű dolog, ez nem egy kis provinciális ilyen magánkezdeményezés, hanem ez egy világügy, a világnyelv kell hozzá, és egyszerre ott van az, hogy ki a saját anyanyelvén, Pünkösdi csoda is arról beszél, hogy ki a saját anyanyelvén beszél, ugyanakkor meg kell szólalni azon a közös nyelven, a világ nyelven. Ma lehet, hogy angolul kellene leginkább ezt tenni, teszik is sokan, tehát az inkulturáció, a kultúrában való megjelenése a kereszténységnek, az egyszerre érinti mindig a helyit, a sajátosat és a világnyelvet. Hát ezért egy görög szó maradt meg egyre latinosabb formában, a liturgiában, amit ma is élünk, de ennek a hátterében ez a világméretekben való globális gondolkodás messze a globalizmus előtt.
Ha egy ember gyanútlanul közeledik a kereszténység felé, akkor viszonylag széles az a paletta, amiből választhat, nyilván ezek helyi adottságú is, hogy hol több, hol kevesebb felekezet van, és hát bemegy különböző templomokba, vagy Isten tiszteleti helyekre, és azt látja, hogy elvileg ők mind ugyanarról az Istenről beszélnek, mégis ennek a beszédnek a formája, vagy éppen az a rendszer, amiben ők ezt megélik az Isten tiszteleti vagy mise keretén belül, az különbözőségeket mutat, hol kevesebbet, hol többet. Hogyha az evangélikus liturgiáról beszélünk, akkor mik azok a fő pontok, és most próbáljuk meg ezt így csoportosítani, mi az, amivel mondjuk a felekezetekkel tudunk kapcsolódni, tehát mik azok, amik mondjuk így az liturgiának úgymond az ökumenikus részei, ha beszélhetünk ilyenről, és mik azok, amik sajátságosan evangélikusak, illetve hogy ez a két halmaz, ez összeér-e valahol?
Abszolút összeér. Ha bemegyünk egy ilyen, egy olyan, egy amolyan templomba, akkor hát ugye mindenki első látásra el tudja, hogy mennyire más a katolikus, az evangélikus, a református, a katolikus az túldíszített, a református az túl egyszerű, az evangélikus az mindig olyan középutas lutyi, egy kicsit ez, egy kicsit az, de eltér. Ezzel szemben nekem van egy alapelméletem, hogy a liturgia az abszolút ökumenikus és abszolút összeköt. Miért? Azért, mert ha én komolyan veszem azt, hogy a liturgiában elsősorban az Isten cselekszik, akkor a cselekvő személye összeköt, és ha komolyan veszem azt, hogy az Isten nem a világba belekiabálja maga mondókáját, hanem embereket szólít meg, akkor vannak bizonyos emberi dolgok, emberi nyelvek, emberi viselkedésmódok, ahogy erre reagálunk. És ez is közös. Hogyha baj van, felkiált az ember, hogy ja Istenem, természetes az, hogy keresi az ember néha jajgatva, néha meg a túl áradó jókedvében, hogy ki is van fölötte, ki az Isten, megpróbál reagálni arra, amit ebből az egészből megtapasztal vagy megsejt, és akkor elkezd vagy beszélni hozzá, és ezt imádságnak nevezzük, vagy ha már kevesek a szavak, elkezd énekelni, elkezd koncentrálni, és összeteszi a kezét, hogy most nem mással babráljon, csak az Istenre figyeljen, és akkor ez az imádságnak a mozdulata, vagy rájön arra, hogy mennyire szegények és üres kezűek vagyunk az Isten nélkül, és elkezdi a kezét felfelé tartani az ég fele, üres, nyitott tenyérrel, mert ez egy ilyen természetes dolog. És ez közös, ez teljesen közös. Mint egy közös az, hogyha az ember úgy érzi, hogy valami nagy hatalom előtt van, akkor vagy hanyat esik, vagy térdre esik. És akkor megvan a tiszteletnek is ez a teljesen természetes közös mozdulata. Ha úgy érzi, hogy kitoltak vele, vagy az Isten nem úgy bánt vele, akkor sír. Ez is egy közös mozdulat. Ha úgy érzi, hogy kapott tőle valamit, akkor örül, és úgy kicsúszik a száj, hogy hála Istennek. Ezek mind-mind közös dolgok. Tehát ha közös az, aki cselekszik, és hasonló módon reagálunk, akkor meg kell találnunk a liturgiának a közös gyökereit. Na de azért az is természetes, hogy minden családban más szokások alakulnak ki. Tehát az, hogy az én családomban kimegy először reggel fogatmosni, kikészíti a reggelit, kikészíti el a kávét, hogyan ülünk a vasárnapi vagy a születésnapi ünnepi asztalnál. Ezek ilyen kis apró ritusok, liturgiák, hogy amit kialakítunk magunk számára. Hát persze, hogy egy nagyobb család is kialakítja maga számára. És akkor ilyen területeken kialakulnak olyan szóbeli nyelvek, vagy éppen testbeszéd nyelvek, ami hát úgy tűnik, mintha egészen más lenne. Persze, mert ha mi evangélikusok egymás között beszélünk, akkor nem kell minden szót elmondani, mert félszavakból értjük egymást. Egy családban is, hát nem is kell mondani az egész viccet, már a poénokat mindenki tudja, mert a poénról már tudják, hogy miről szól, meg szinte értjük egymás gondolatait ránézésre. Na most minden keresztény közösség ilyen, hogy kialakítja a maga nyelvét, a maga szokásait, a maga külsőségeit is, meg a maga hangsúlyait a tartalomból, számára mi fontos abból az isteni tartalomból, de hát így kialakultak a felekezetek. Egy nagy szomorúság persze, és emberi tragédia, mint minden más nem egyházi közösségben is, a különböző csoportok azt hiszik, hogy úgy tudják megélni ezt a saját világukat, ha másikkal szembefordulnak. Én azt gondolom, hogy most már egy olyan korszakban vagyunk az egyházzal, ahol kezdünk rájönni, hogy minél inkább hozzuk a saját dolgainkat a nagy közösbe, annál közelebb kerülhetünk egymáshoz. Úgyhogy nagyon különbözőek az egyházak, de hát ugyanarról van szó mindegyiknél, és azt reméljük, hogy ezek a különbségek nem elhatárolnak, hanem gazdagítanak, egy színgazdagságot hoznak. És akkor mi az, ami az evangélikusoknál nagyon fontos? Fontos az, hogy az Isten beszél, fontos az, hogy az Isten cselekszik olyan dolgokat, amik számunkra nagy titkot jelentenek, keresztelés, úrvacsora, ilyesmi, és ez közös. Mi az, amit mi ehhez hozzáadunk, evangélikusok? Hogy mindezt javarészt, vagy nagy előszeretettel például énekelve tesszük. Hogy van egy olyan énekkincsünk, korálnak hívjuk, ami sajátosan luteránus, vagy evangélikus, inkább így fogalmazom, ahol kiimádkozhatjuk a lelkünket, akár vidámak vagyunk, és elénekelhetjük, hogy öröm van nálad, és táncra perdülünk Afrikába, biztos, hogy táncra is perdülnek közben, és el tudjuk énekelni a szívfájdalmunkat, és elénekeljük egy szomorú napon, hogy légy csendes szívvel, légy békével, bízzál ember az Istenben. De ezek olyan énekek, amik számunkra az imádságnak az énekei, de egy kicsit hordozzák a Biblia szavait, egy kicsit hordozzák az emberi érzelmeket, de az Isten szeretetének az érzelmeit vagy érzéseit is. Tehát ez egy egészen sajátos kincs. A másik, ami evangélikusokat általában megjelöli vagy jellemzi, hogy ez egy elég vidám csapat, jókedvű csapat. És nem egyszerűen azért, mert ez a szóvicceket gyártó vagy vicceket mesélők klubja, hanem azért, mert a hitünkből fakad egyfajta olyan vidámság, egyfajta olyan optimizmus, ami tudja azt, hogy hát sok baj van az életben, zűrös útjaink vannak, magunk is ráteszünk egy lapáttal, a környezetünk is nehezíti, de a gyeplő végső soron az Isten kezében van, és azért ez egy borzasztó biztonság, és amikor az ember biztonságban van, akkor vidámabb, akkor tud nevetni, akkor még sokszor önmagán is tud nevetni. Na ez az a evangélikus vidámság, vagy hilaritás, ahogy a régiek mondták, amit Luthertől is tanultunk, hogyha kell, akkor elég komolyak vagyunk, de azért a vidámság nem áll távol tőlünk, mert ha az Isten szépnek és jónak teremtette ezt a világot, meg még szeret is minket mindennek ellenére, amilyennek és akik vagyunk, akkor persze, hogy lehet örülni, meg lehet nem könnyen, de könnyedebben felfogni az élet nehézségeit. És ez egy egészen más alapállás. És a harmadik, ami nagyon fontos számunkra, hogy az a Biblia, ami közös kincse az egész kereszténységnek, az számunkra egy olyan fajta táplálék, egy olyan mindent felülíró mérce, ami talán ennyire hangsúlyosan nem jelentkezik más felekezetekben, hogy mi nem csupán régi történeteket elevenítünk fel, vagy azokra emlékezünk, hanem azt hisszük, hogy a Biblia sok-sok mai mondanivalót és üzenetet hordoz a maga egészében. Ennek van egy központja, ez Jézus Krisztus. Ha mi Jézus személyén keresztül értelmezzük az Ószövetséget, az Új Szövetséget, a Jézus élete sztorikat, meg a zsidó nép sztoriait, és mindenféle történetet vagy gondolati folyamatokat, akkor helyreállnak a dolgok, és akkor az egésznek egy nagyon aktuális és mindig időszerű mondani valója lesz. Tehát ez a három szerintem, ami az evangélikusokra legjobban jellemző, ezek a bizonyos énekek, a jókedv és az a fajta biblia használat, ami számunkra egy bizonyos koordináta rendszerben nagyon aktuális üzenet.
Időről időre az egyházban is, így az evangélikus egyházban is újraértelmezzük, újraértelmezték, és fogják is újraértelmezni az Isten tiszteletet, ami ugye az egész egyházi életnek a fókuszpontja, az Istennel való találkozásnak a fókuszpontja, és hogy hát egyházunkban is azért van egy bizonyos folyamat az, hogy hogyan alakult az Isten tiszteletnek a rendje, a liturgia az évszázadoknak a során, és az utóbbi mondjuk így talán két évtizedben, mondjuk így durván két évtizedben is elindult egyfajta liturgikus megújulás vagy újraértelmezése az evangélikus istentiszteletnek, hogy tudnál erről mondani egy pár gondolatot, hogy hogyan jött ez, hogy neked milyen szereped volt benne, és mi volt az a motiváció, ami indította ezt a mozgalmat, vagy csapatot, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
Ez egy izgalmas történet, hiszen az ember bizonyos fordulópontoknál felteszi ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy ki vagyok én, vagy többes számban, vagy kik vagyunk mi. És hát ugye ennek vannak következménye az élet különböző területeire, és egy egyháznál a kik vagyunk mi kérdésre, az Isten tisztelet dolgaival is válaszolunk, hogy mi hogy ünneplünk, vagy hogy szomorkodunk, hogy éneklünk, vagy hogy beszélünk, hogy találkozunk, vagy milyen sűrűn talál, és így tovább. Ezek mind izgalmas kérdések. És arra kellett rájönnie az egyháznak, nem most, az 1900-as évek elején, hogy egy kicsit a sajátosságainkat elvesztítettük. Annyi minden volt a magyar történelemben, ugye ez egy viharos történelem. Vegyük csak az elmúlt fél évezredet, elmúlt 500 évet, rengeteg zűr volt, ahol nagyon sok külső hatásra így vagy úgy formálódott, vagy éppen deformálódott az istentisztelet, a közösségi élet. Meg persze egy katolikus, nagy tömegűben katolikus országra jellemző az, hogy a kisebbség valami módon igazodik ahhoz a közeghez. Egy református többségű országban, ilyen a világon, csak Magyarországon van, egy református többségű országban szintén hatnak ránk azok a dolgok, amik a református specialitások, de hát mi szerettük volna, vagy eleink szerették volna megnézni, hogy hogyan indult el az evangélikus istentisztelet? Mi az, amit megtartottunk? Mi az, amit Luther megőrzött a régi kincsből, letisztított, és úgy egy kicsit rendbe téve továbbadott? És azt látták az 1900-as évek elején, hogy hát azért itt van mit helyre tenni, mert elvesztettük a kincsünket. Gazdag emberek voltunk, csak nem élünk a kincsekkel. És elindult egy hosszú folyamat, ami több mint 100 éven át tartott, hogy ezeket a régi kincseinket szedjük elő. Az istentisztelet nagyon sok helyen annyiból állt, hogy bement a lelkész, elimádkozta magát, elprédikálta magát, énekelt a gyülekezet egyet-kettőt, aztán hazamentek. Na most ennél az evangélikus istentisztelet kultúra sokkal gazdagabb volt. Hogy tudjuk ezt visszanyerni? Egy kicsit az is izgatott persze minket, hogy mi nem 500 éves egyház vagyunk, hanem 2000 éves egyház vagyunk, mert az, hogy Luther megújította az egyházat, az nem egy új egyház alapítás, ha megújította az istentiszteletet, az nem egy új istentisztelet, hanem a réginek a megtisztítása, és mindig persze minden korban hozzá kell tennünk a magunk névjegyét. Na így volt a 20. század egy ilyen nagy-nagy kísérletező korszak, és hát persze mi magunk, akik a 20. század második fejében vagy végén, és a 21. század első harmadában élünk, a magunk időszakát érezzük a legélesebb kísérletező kornak, ahol azt látjuk, hogy elindultak folyamatok, de hát azért még egy csomó kérdés van. Hát igen, ám csak amit az ember megszok, az 50 év alatt vagy 100 év alatt, olyan erős megszokássá válik, hogy azon alig lehet változtatni. Nem lehet 5 év alatt, vagy 10 év alatt. Tehát ez a nagy kísérletezés, ez még sokáig el fog tartani, ahol vannak harcos fázisok, és akkor egymásnak esnek emberek, hogy mi a jobb, és mindenki a szent meggyőződéséből mondja a legjobbakat, ő tudja a tutit, aztán rájön, hogy hát ennél azért színesebb a világ, és most elérkeztünk egy olyan fázishoz, hogy meg tudjuk becsülni a különböző elképzeléseket, és találunk egy olyan fajta közös utat, ahol talán nem annyira uniformizálva, mint évszázadokon keresztül, de mégis egyfajta egységes szellemet, lelkületet, akár még egy kicsit formát, vagy legalábbis felépítés, dramaturgiát találunk az istentiszteletnek, és eljutunk arra a formára, hogy lehet, hogy helyi gyülekezet, vagy egy-egy régióban a gyülekezetek máshogy ünneplik, mint 200 kilométerrel odébb, de a közös pontok, a legfontosabb közös pontok, azok meg lesznek. 2007-re jutottunk el oda, hogy elkészült az a liturgikus könyv, amely a 1962 óta működő agendánk, tehát az istentiszteleti teendőinket tartalmazó könyv szerint voltak, és a két szertartáskönyv, ez a bizonyos 62-es és a 2007-es, most párhuzamosan egymás mellé él, egymás mellett él, egyik se kötelező, mind a kettő kínál fel lehetőségeket, és mind a kettő talál közös pontokat, hiszen a kettő kompatibilis, ha más és más, és ezt reméljük, hogy nem egyfajta szétesést jelent, hanem inkább egyfajta közös nevezőt, amin megtaláljuk a másikban is az értéket, de megtaláljuk esetleg azt a színgazdagságot is, amely gyarapítja. Na, itt tartunk most, ennek sok külső-belső folyamata van, formai okai vannak. Én elköteleztem magam a liturgiai bizottság élén az elmúlt 2,5 évtizedben arra, hogy megpróbáljuk megtenni az utolsó lépést az evangélikus régi kincsek visszanyerésére és az új hozzátételére. Persze az ember fiatalos lelkesedésből elkövet hibákat vagy félreértések is becsúsznak, de talán elérkezünk oda most, hogy rájövünk arra, hogy egy fontos dolog van, hogy azzal a formával, azzal a móddal, azzal a nyelvezettel, azzal a zenével, amivel megéljük az istentiszteleteinket, közelebb juthassunk az Istenhez, egész pontosabban közelebb engedjük magunkhoz.
És még egy utolsó kérdés, hogyha valaki még soha nem járt evangélikus istentiszteleten, és el akarna menni egy evangélikus istentiszteletre, akkor te mit ajánlanál, vagy mit tanácsolnál neki a jobb megértés és a jobb átélés érdekében?
A klasszikus válasz erre a kérdésre az lenne, hogy hát hallgassa a prédikációt, azt racionálisan fel lehet fogni, ott elég figyelni, és az értelmünkkel meg lehet ragadni. Ennél azért egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Én azt gondolom, hogy amire érdemes figyelni, hogy egy evangélikus istentiszteleten is minden mindennel összefügg. Kis mozaik kockák vannak, van egy kis ének, van egy kis zsoltár, van egy kis imádság, van egy kis prédikáció, van egy kis bejelentett mondat, akár az Istenről, akár az emberekről. Szóval különböző műfajok kerülnek egymás mellé, sok olvasmány kerül egymás mellé. Ezek a kis mozaik kockák aztán összeállhatnak a végére egy nagy egész képé, de ami fontos az, hogy valaki érezze meg ennek a hangulatát, hogy ez egyfajta ilyen nyitott kaput akar elénk tárni, mi mindenkit szeretettel látunk, nem hiszem, hogy csak evangélikusoknak van helye evangélikus istentiszteleten, hanem mindenki eljöhet, aki meg akarja látni, akár meg akarja ismerni közelebbről, hogy mi evangélikusok miként éljük ezt meg, és ha ezt vonzónak találja, akkor evezzen a mélyre, és próbáljon még több ismeretet szerezni, de az első, amit meg lehet ragadni, ez egyfajta hangulat, az egyfajta légkörömben, ott lesz megint az éneklés, ott lesz a vidámság, és ott lesz a Biblia, egy személyhez kötött Biblia központúság. Tehát ez a három ismét csak, de a legfontosabb az, hogy egyfajta hangulatot éljen meg. Milyen hangulatot? Azt a hangulatot, ami a nevünkkel van összefüggésbe. Evangélikusok vagyunk, azaz valami módon az evangéliumhoz van közünk. Na, egy újabb görög szó, ami terítékre kerül, ugye ez örömhírt, jó hírt jelent. Ebben a világban annyi rossz hír van, hogy mi szeretnénk az istentiszteleteinken is a jó hír közlői lenni.
Ez egy nagyon jó végszó volt, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, és tudtunk erről a fontos témáról együtt beszélgetni, és Isten áldja a további munkádat is ennek mentén.
Köszönöm szépen, én meg azt kívánom, hogy sokaknak legyen olyan élménye az istentiszteletről, mint ami nekem volt, és van, és hogy ne ráunjon senki arra, hogy egy evangélikus istentiszteleten részt vesz, hanem rácsodálkozon arra, hogy mennyi minden gazdagsága van.
Hát akkor ennyi volt már a beszélgetés. Jó volt egy kicsit rátekinteni arra, és egy kicsit szélesebb perspektívába helyezni azt, hogy tulajdonképpen mi történik a templomban, mi történik az egyházi élet középpontjában, ami pedig nem más, mint az Isten jelenlétében való összegyülekezés, az Isten tiszteletnek az alkalma. Ha bármi kérdésetek, érzésetek vagy ellenvetésetek lenne, akkor azt ne tartsátok meg magatokban, hanem írjátok meg kommentben, igyekszem rá reagálni, és ha van olyan téma, vagy a teológiának, az egyházi vallási életnek olyan területe, amiről szívesen hallanátok, akkor azt is írjátok meg mindenképpen, hogy így módon olyan tartalmakat kaphassatok hétről hétre az Evlelkészen, amilyet ti hallani szeretnétek. Köszönöm a figyelmeteket, a legközelebbi viszonthallásra. Sziasztok!